Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, illetve szép napot mindenkinek. 9 óra 10 perc, március 18-a kedd. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre, köszönöm szépen, hogy hangot
elnézést
kaptam.
Azt hittem, hogy de félre nyomtam, de te, akkor teljesen. Jó, most már ott van, igen, rendben, van, ott van a mikrofon.
Én is köszöntök mindenki.
Milyen szépen vártál, azért gondoltam, hogy annyira udvarias vagy.
Mikrofonomat. Tudtam, hogy sort fogsz rá keríteni, nem sürgettelek, úgyhogy így szépen kényelmesen megoldottuk. Az elérhetőségünk változatlanul 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber szám ez. Azt írja a hallgató, az írekről nem tudok nyilatkozni, de az angliai pubok összesen hasonlíthatók az otthoni késdobálókkal.
Hát persze, nyilván. Vannak igen. Itt is ilyenek egyébként, persze. De ez nem a többség, tehát nem a kocsma, ami egyébként mindenhol van, legyen az Anglia, az Egyesült Királyság, Nagy-Britannia, bármelyik a három közül, úgyhogy igen. Na, vannak üzeneteink még más is, van?
Csak itt elemezgettem, nem tudom, mi volt a hírekben, de valami szám nem stimmelt március 15-én. Jóval több mint 100 000 tüntető volt, Andi honnan vette ezt a számot? Nem tudom. Meg hangárgyéval is oszlattak
hangárgyúval.
A szervek.
Hát ott, igen, ott elég nagy balhé volt, és van is folyamatosan.
Van. Úgyhogy inkább a hírekhez jött kommentár, de várunk további infókat az utakról, ahogy egy pillanatra megindult, azt elapadt, de hát lehet, hogy mindenhol lehet jól járni, és ezért apadtak el ezek a típusú hírek, de azért, ha mégsem, akkor írjatok nekünk.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Hát a Göring név nem egy jól csengő név, ezt lássuk be, hogyha csak a vezetéknevet használjuk, de Hermann Göringen túl volt egy öccse is, róla fogunk beszélni, Albertről, és hogy jobban megismerjük, Katona Csaba történész lesz a segítségünkre. Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok! És valóban egy nagyon érdekes történettel fogunk most találkozni. Kovács Gergelynek szeretném megköszönni, aki a Millás reggeli hallgatóként hívta fel a figyelmet Albert Göring személyére. Ugye Albert Göring egyrészt azért hívjuk fel most a figyelmet, mert 1895. március 9-én született, tehát nemrég volt a születésének a kerek évfordulója. De sokkal inkább érdekes szerintem az az, hogy őt úgy tartják számon ékes németséggel, hogy Der Gute Göring, tehát a jó Göring, ami azért előrevetíti, hogy nagyon másként gondolkodott a nemzeti szocializmusról, meg a második világháború alatti borzalmas eseményekről, mint jóval híresebb testvére Hermann Göring. És hát ezzel a névvel, hogy Göring szembe menni a náci párttal, az NSDAP-val, az nem lehetett egy könnyű történet. Ő hordozta is ennek a terhét, de azt gondolom, hogy mindenkit megér egy megemlékezést a személye, mert nem véletlenül hívták őt a jó Göringnek. Kezdjük az elején, ki volt ő. Ahogy említettem, 1895. március 9-én látta meg a napvilágot. Hát már a születése körül vannak ilyen érdekes dolgok. Nevezetesen az, hogy fölmerült az a lehetőség, de persze hát ezt majdnem úgy lehetetlen bizonyítani, vagy nem bizonyítani ma már, hogy hát nem is az az apja, aki. Ugye Friedenauban született, ez Berlin külvárosa. Védesapja ugyanaz, aki Hermann Göringé, tehát egy német főkonzul, egy német diplomata, a Heinrich Ernst Göring, édesanyját úgy hívták, hogy Franziska Tiefenbrunn. Ő egyébként egy bajor parasztcsaládból származott, édesapjának ilyen nemesi hagyományokkal rendelkező polgári famíliából. Viszont ami nagyon érdekes dolog, hogy ez a família, ez kapcsolatban volt egy olyan arisztokrata emberről, akit úgy hívtak, hogy Herbert Eppenstein, Ritter von Mautemburg. Ez egy nagyon szép név, ugye?
Igen.
Igen, na most mindenek tetejében ez az arisztokrata úriember, az arisztokrata háttörű úriember zsidó örökséget is hordozott, tehát zsidó családból származott, és hát az a helyzet, hogy orvosként működött, és nagyon sokszor látta vendégül a Göring családot, így Heinrich Göringet is, és hát a gyermekek körül is sokszor ott volt, és hát fölmerült egy olyan lehetőség, hogy esetleg nem is ő az eredeti Heinrich Göring a biológiai apa, hanem hogy hát az édesanyja, aki maradjunk, hogy nagy valószínűséggel kapcsolatot ápolt Hermann Ebensteinnel, hát igazából tőle számít. Nyilván nehéz ezzel mit kezdeni. Nem lehet bizonyítani se oda, se vissza. Ez egy olyan felvetés, amivel igazából semmit nem tudunk kezdeni. Talán inkább azért válik érdekessé ez az elképzelés, mert a későbbi tevékenysége tükrében ez különösen érdekessé teheti ezt a dolgot. Na de hát nézzük meg, hogy igazából ez mi is, hogyan is működött az ő élete, hogy folyt le az ő élete. Harcolt az első világháborúban, ez nem annyira meglepő, egy 1895-ben született fiatal ember esetében, jelzőmérnökként egyébként, tehát a végzettsége szerint. A magánéletét tekintve fontos volna tudni, hogy Münchenben a Műszaki Egyetemre járt, és amit így feljegyeztek róla, hogy nagy nőbolond volt. Tehát összesen 4 házastársa volt neki. 3-szor elvált, és a 4. házassága pedig a halálával ért véget. De ez egy ilyen hedonista életvitelt mutat a ő esetében, tehát a bombiván kifejezést használták rá egyebek mellett. Viszont ami nagyon biztos, hogy nagyon-nagyon más gondolt a nemzeti szocialista eszmékről, mint a bátyja. Tehát egész egyszerűen lenézte és megvetette azt az eszmerendszert, illetve azt a brutalitást, amit az NSDAP képviselt. Ráadásul folyamatosan kifejezte szimpátiáját, ami nem volt veszélytelen dolog a folyamatosan vegzált emberi méltóságoktól megfosztott zsidók iránt. Még egy olyan történetet is találtam, hogy általában egyszer arra kényszerítettek zsidó embereket, hogy a padló, az aszfaltra fölfestett náci ellenes jelszavakat fölmossák, mire fogta magát Göring, és beállt közéjük, és akkor a felelős tiszt azonnal leállította ezt a tevékenységet, mert hát érezte, hogy Hermann Göring bátyját nem kéne nyilvánosan megalázni.
Aha.
Amit fontosan lehet tudni, hogy a testvérek azért mindannak ellenére, amit el lehet mondani, nem ápoltak egymással rossz kapcsolatot. Tehát állítólag volt arra is példa, hogy Albert Göring azért úszta meg a cselekedeteit, mert a bátyja Hermann segített rajta. De Hermannról talán egy érdekességet említenék meg, ugye őt természetesen mindenki a náci birodalom, a harmadik birodalom egyik vezető személyiségeként tartja számon, okkal és joggal, hiszen óriási felelőssége volt mindazon büntettekben, ami a II. Világháborúhoz kötődik. Azonban kevésbé ismert róla, hogy ő légipilóta ász volt, tehát Manfred von Richthofen, a Vörös Báró csapatának a kötelékében szolgált, és 22 légi győzelme volt. Tehát ezzel persze nem tartott az élvonalban a Richthofen féle csapatban, magának Richthofennek 80 győzelme volt, ha az emlékezetem nem csal, de 22 légi győzelem az minden másnak függetlenül komoly katonai teljesítménynek számított. Más kérdés, hogy aztán a további pályafutása Göringnek azért nem abban az irányba vitte el, hogy katona, kiváló katonaként emlékezzenek rá, hanem hát ez sokkal szomorúbb emlékezete van neki. Viszont visszatérve a testvérére, a másik Göringre, a jó Göringre, ő igyekezett arra használni a befolyását, hogy a lehető legtöbb embert mentse meg. Na most, amikor létrejött a Csemorva protektorátus, ugye az egykori Csehszlovákia megszállt része, akkor ő lett a Skoda művek exportigazgatója, és hát itt egyébként már lekapcsolatot épített ki a cseh ellenállással. Uh-huh. Előfordult, hogy megkamisította a testvére aláírását különféle okmányokon, hogy segíteni tudja embereknek a megmentését. Egyszer-kétszer elkapták itt, hogy említettem, a bátyja Hermann segített rajta. Állítólag megcsinálta azt, hogy a Skoda gyárból teherautókat küldött koncentrációs táborokba, hogy munkásokra van szükség a Skodában, majd pedig utasok elmenekülhettek, mert ugye elengedte őket. Tulajdonképpen nehéz dokumentálni a pontos tevékenységét, azon egyszerű oknál fogva, hogy nyilvánvalóan, amit ő csinált, az nem az a dolog, amit folyamatosan leír. Hogy hát kérem szépen, most így mentettem embert, úgy mentettem embert. A gestápó is fölfigyelt rá egyébként, tehát még az is a nyomában volt. Ráadásul tegyük hozzá, hogy mennyire összetett és bonyolult dolog a történelem, hogy bizony arra is példa volt, hogy Albert Göring még 1941-ben súlyos autóbalesetet okozott, és akkor is a Hermann segített rajta, tehát a bátyja, amikor egy ilyen cselekedetbe keveredett bele. Állítólag 43-ban még némi banki hitelcsalás gyanújába is belekeveredett, akkor is Hermann segített rajta. Ugye Hermann Göring sorsa közismert, na most ami viszont a öcsét illeti, a következő a helyzet, hogy ezzel a névvel, hogy Göring nem sok jóra számíthatott a második világháború után. És hát számon is kérték, elő is vették, hogy vajon mi mindent követhetett el. Kihallgatták a Nürnbergi perben, felmerült a lehetőség, hogy esetleg vádlottként kezeljék őt, le is tartóztatták a csehszlovák hatóság, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a náci időben volt ugye a Skoda-művek egyik vezető tisztviselője. De az a helyzet, hogy annyian álltak ki mellette az általam megmentett emberek közül, hogy tulajdonképpen világosan kiderült, hogy nem csak hogy ártatlan az ellene felhozott vádokban, hanem hát egyenesen tiszteletre méltó embermentő tevékenységet folytatott. Na most ebből következik aztán az, hogy igazából őt bántalom nem érte, Németországban folytathatta az életét, nevezetesen az NSZK-ban, viszont hát próbáljuk meg elképzelni azt a helyzetet, hogy ezzel a névvel Albert Göring kell élnie.
De hát igen, ez baromi nehéz. Mielőtt itt tovább mész, Csaba, annyit hadd kérdezzek már, hogy rendben kimentette a bátyja egy csomószor, és felhasználta a befolyását arra, hogy ne legyen baj, de hogy én, tehát hogy maga ez a jó cselekmény, vagy ez a mentés, amit csinált, vagy az ideológia ellentét, ez hogy feküdt a Hermannnál?
Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye teljesen más gondoltak a világról, ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor azonban, amennyire a források alapján ki lehet tekinteni, a két testvér az egymással jó viszonyt ápolt. Uh-huh. Tehát valószínűleg komoly vitáik voltak, ezt nem tudom állítani, csak feltételezem, uh-huh. De nagy valószínűséggel azt lehet látni, hogy még egy olyan abszolút negatív figuránál is, mint amilyen Hermann Göring volt, bizonyos helyzetben a testvéri szeretet minden felül tudott írni. Ettől még Hermann Göring nem lesz jó ember, csak ez az összetett és bonyolult viszonyrendszer is ékesen példázza azt, hogy mennyire nehéz a történelmet úgy megítélni, hogy egyértelműen azt mondjuk, hogy csak jó vagy csak rossz.
Igen.
Megint csak mondom, Hermann Göringre sok jót nem lehet mondani, itt egy konkrét dologról beszélünk. Edda Göring egyébként, ő Hermannnak volt a lánya, de maga a név Edda, tehát ez is sokat elmond, 2018-ban halt meg egyébként, és ő volt az, aki azt találta egyszer mondani a nagybátyáról, tehát ugye Albertről, hogy anyagi és személyi befolyását latba vetette, de abban a pillanatban, ahogy magasabb támogatásra volt szükség, akkor mindig számíthatott apám támogatására, és azt meg is kapta. Uh-huh. Tehát ezt Hermann Göring lánya állította. Nyilván lehetetlen megítélni, hogy most a elfogultság beszéle belőle, és megpróbálta szépíteni az apja szerepét, vagy tényleg így volt, ezt ugye sajnos nem tudjuk vizsgálni a történet tudomány eszközeivel. Egy biztos, a két testvérnek a kapcsolata az nem szenvedett törést. De hát ugye Hermann Göring élete közismert, hogy hogyan ért véget. Albert, ahogy említettem, ugye szabadult, viszont az a helyzet, hogy az életvitele okán az történt vele, hogy tönkrement a családi élete, tehát volt egy felesége, egy cseh felesége akkor konkrétan, akit úgy hívtak, hogy Milla Fázóróvá, és ez volt a harmadik felesége, már két válás után, az előző két felesége egyébként német nemes volt. Tehát Maria von Ummon, illetve Erna von Miltner. Milla Fázóróvá egész egyszerűen elvált tőle, mert megtudta, hogy sorozatosan hűtlen volt hozzá, tehát ez a hedonista életvitele, ez elvitte őt ebbe az irányba, és innentől kezdve megint csak újra kellett gondolni az életét. Nem csak, hogy elvált tőle egyébként, hanem volt egy Elizabeth nevű lányuk, és távol költözött tőle Perúba, Limában kezdett új életet. Mm-hmm. És hát igazából Albert Göring egy ilyen meglehetősen elszigetelt életet élt. Pontosan tudta, hogy igazából nem lesz számára kitörési pont ezzel a névvel. Kapott némi nyugdíjt az államtól, mert azért tudták, hogy nem volt bűnös, tehát egy dolog, hogy az állam mit tud, meg a másik dolog, hogy az emberek hogy reagálnak a dolgokra, és állítólag az utolsó házassága 1966-ban, akkor ő még élt, az utolsó pillanatokban feleségül vette a házvezető nőjét, akit úgy hívtak, hogy Brunhilde Seyvallstetter, és állítólag ebben egyetlen dolog motiválta az egyébként szoknyavadász Albert Göringet. Ő pontosan tudta, hogy a házvezető nője meg fogja kapni utána az özvegy nyugdíjat, és állítólag ez a hála motiválta, ezért vette őt feleségül. És aztán alig néhány héttel a házasság után ő meghalt. Tehát utolsó pillanatokban lépte ezt meg, 1966. december 20-án távozott az élő sorából Albert Göring. Semmi ilyesmi elismerést nem kapott az embermentő tevékenységért, mint amiről beszéltünk. És igazából az a helyzet, hogy a mai napig egy ilyen kettőség kíséri az ő megítélését. Egyrészt elképesztő hátrányt jelent a Göring név, másfelől pedig igazából nem kapta meg azt a respektet, ami azt gondolom, hogy ha igazak ezek a állítások, amit ő csinált, az járna neki. Nyilván ez megint azt mondhatja, hogy mennyire iszonyatosan összetett és felelősséggel járó döntés mondjuk az, hogy beemeljék őt a világigazai sorába. nem is akar állítani, hogy ez így van jól, vagy nem így van jól. Pusztán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha csak a töredéke igaz annak, ami Albert Göringről így fennmaradt a források alapján, akkor azt gondolom, hogy az, hogy ő ezt Göring névvel csinálta, az nem hogy levon az érdemeiből, hanem egész egyszerűen az még magasabb szintre emeli.
Meg kellett küzdenie ugye a közvetlen családi vérrokoni kötelékkel.
Így van, és arról nem beszélve, hogy hát nyilván kockáztatta az életét, a pozícióját, mindenét. Természetesen ebben benne van az is, hogy a bátyja mellett azért valószínűleg ez könnyebb volt megtenni, de azt gondolom, hogy semmit nem volna az érdemeiből. Az ugyanis nem az ő hibája, és nem is az ő érdeme, hogy Hermann Göring a vezető tisztviselője volt a náci Németországnak. Tehát igazából azt gondolom, hogy ez a történet, és ezért vagyok nagyon hálás, hogy felhívták a figyelmet erre, hogy róla beszéljünk. Ez csodálatosan megmutatja azt, hogy hol vannak a történeti kutatás korlátai, mennyire nehéz néha határozottan megmondani azt, hogy pontosan mi történt, és egyáltalán értékelni a dolgokat. Azt gondolom, hogy Albert Göring személye mindenképp ahány kérdés megválaszol, annyival több kérdés vett föl.
Azt lehet tudni, hogy körülbelül mikortól, hát nem rehabilitálódott, mert ahogy elmondod, ugye azért nem teljesen lett elismert az ő tettei által, de azért az, hogy másképpen gondolkodott, mint a fivére, meg másokat tett, az mikor kezdett napvilágra kerülni, vagy mikor kezdett erről többet tudni?
Későn, jóval a halála után, tehát amikor igazából ugye a közvéleménye került, az a 20. század vége, 21. század eleje. Tehát például 2006-ban volt egy angol író, aki életrajzot írt róla, James Wiley, így hívták, és aztán pedig volt egy Arno Lustiger nevű német történész, róla fontos tudni, hogy egyebek mellett 2012-ben halt meg egyébként, ő egyébként holokauszt túlélő volt, ő is megemlékezett róla. És aztán pedig különféle könyvek mellett még fölmerült az is, a dokumentumfilm is készült róla későn, 1998-ban. Tehát igazából jó minimum 30 évvel, bő 30 évvel a halála után kezdett előtérbe kerülni az ő személye, és azóta viszont folyamatosan újra és újra viták övezik azt, hogy most pontosan ő mit csinált, illetve hogy hogyan lehet ezt értékelni. Ugye ez a bizonyos jelző, amit mondtam, a jó Göring, der gute Göring, ez egyebek mellett azért született meg így, mert egy dokudrámát készítettek ezzel a címmel, róla felhívva a figyelmét az ő cselekedeteire, de megint csak hozzáteszem, hogy ez 2016-ban volt, tehát elég későn. És akkor még egy dolgot felvetnék talán, hogy mennyire érdekes dolgokat lehet elővenni, és mennyire tragikus dolgokat, mindenki ismeri Reinhard Heydrich történetét, ugye, aki Prágában a csehszlovák ellenállás áldozata lett. Ugye egy nagyon negatív figuraként vonul be a történelembe, és nem is véletlenül. Na most kevésbé ismert, hogy neki volt egy Heinz nevű testvére, aki szintén ezt a csinálta, amit egyébként Albert Göring, hogy ő is igyekezett, amennyi embert tudott megmenteni, túl azon, hogy előtte az SS-ben szolgált a holokauszt elől. Egész egyszerűen valószínűleg nála valami olyasmi történt, hogy észrevette, hogy leszámolt azzal az illúzióval, hogy egy ilyen iszonyatos eszme, ami minden megengedhet magának, úgymond a jövőre hivatkozva, az előre tudja vinni bárminek a fejlődését, ezzel leszámolt ezzel az illúzióval, és innentől kezdve lehet tudni, hogy legalább két embert megmentett személyazonossági okmányok hamisításával, és hogy mennyire borzalmas tragédiák övezték magát ezt a korszakot. Amikor kiderült, hogy ő mit csinál, akkor végül is öngyilkos lett, tehát 1944-ben Heinz-Heinzig nagyon lőtte magát. Igazából a helyzet az, hogy nem lehet pontosan tudni azt sem, hogy itt mi motiválhatta, de ez is csak egy példa arra, mint a Heydrich, mind a Göring család összetett és bonyolult testvéri viszonyainak a szövedéke. Nagyon-nagyon nehéz még mindig úgy beszélni erről a korszakról, hogy azt gondoljuk, hogy mindent tudunk róla, valószínűleg soha nem fogunk mindent tudni róla.
Világos.
Oké, hát köszönjük szépen, Csaba, megint egy érdekes történet, és tök jó volt a hallgatótól, hogy beküldte, hogy beszéljünk erről.
Így van, nagyon szépen köszönöm neki. Ha pedig valaki élőben szeretne velem találkozni, az nézze az örömfőzés.hu oldalt, ott lesznek lehetőségek arra, hogy különféle témákat ételital mellett megbeszéljük.
Nagyon jó kiváló ötlet, nagyon jó ötlet. Figyeljünk akkor az örömfőzés.hu-ra. Köszi szépen, Csaba.
Köszi, szia.
Köszönöm szépen, szervusztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a másik Göringről. 130 éve született az embermentő Albert Göring.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
És némi német vonatkozással jöjjön egy a másik zenekar. tehát a másik Göringre. Egy amerikai zenekar egyébként New York Cityben a 42. utcán és a Union Square sarkánál zenéltek. Brooklynban, tehát utcazenészekből alakult ez a folk rock zenekar, a Felice Brothersnek hívják őket, és ez volt az egyik első, amit hallottam tőlük. Egyébként turnén van a zenekar, voltak, most nem tudom Londonban mikor vannak, de európai helyszíneket is láttam, úgyhogy akinek tetszik, az figyelje a turnénak az állomásait, lehet, hogy sikerül őket elcsípni.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kedves Hugo üzletkötő van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm hallgatókat!
Na, tegnap jó napunk volt, ma is az van é.
Kirobbanó hangulatban van a héten a magyar tőzsde. Ugye volt egy hatalmas korrekció, a negatív korrekció az elmúlt hetekben, hónapokban az amerikai piacon, és ezt követte most is fellendülés tegnap, és vitte az egész Európát alapvetően ez az hangulat, és a magyar tőzsde kifejezetten jól sikerült csatlakozni ebbe a vénába. Meg ugye volt egy jó minősítés is az OTP-ről, és egy új célemelés, 28 ezer fölé emelték a célárat, a legfrissebb elemzői várakozások. Emellett, hogy is fogalmazzak, forint is magára talált, szóval 398 körül van, ugye szeptember vége felé voltunk itt utoljára, tavaly évben többször is tesztelte ezt a szintet, és most újra itt van. Kérdés, hogy át fogja ezt vinni. Budapest értékpapírtőzsdéről pedig néhány szót. Ugye az OTP 25.400 forinton volt a mai nap, ugye ez mindenkori történelmi csúcs, mondhatni. A célemelésnek köszönhetően. Emellett vegyesek a blue chip hírek, ugye a MOL reggeli órában most kicsit gyengülget, 2840 forinton van, mínusz 0,21%-os esésben. Ezzel szemben a Richter és a Magyar Telekom is emelkedik, 10650 forinton van jelen pillanatban a Richter, kicsivel több mint 1,3%-os emelkedésben. A Magyar Telekom pedig megállítatlan, 1720 forinton van, kicsivel több mint 1,5%-os emelkedésben.
Nagyon jól hangzik. És azt mondod, hogy Európa is pozitív hangulatban van.
Igen. A DAX az megállítatlan mostanában. 23.400 pont felett van jelen pillanatban, ami azért hatással van így a közép-kelet-európai régióra. Emellett a francia és a brit tőzsde is emelkedésben van az elmúlt napokban.
Uh-huh. Jó, francia, vagy francia, a forint meg francia.
A forint franciázik.
Ebben az értelemben.
Euró-dollárral, vagy hogyan nézzük? Dollárral, euróval?
Hát euróban jelen pillanatban a bankközövizepiacon nézzük, 398 forintot és 15 fillért kell fizetni, még 1 dollárért, ugye gyenge dollár miatt 363 forintot és 60 fillért kell fizetni most jelen pillanatban a bankközövizepiacon. Meg ugye ma lesz Trump-Putyin beszélgetés az esti órákban.
Jaj, de jó! Akkor
magyar idő szerint.
Ez nagyon jó. Ez egy kicsit biztos, megmozgatja a piacokat.
Biztos tele lesz izgalmas konkrétummal, amiből majd sok mindent megtudunk.
Igen. Ugye amikor utoljára Trump beszélt az ukrajnai háborúval kapcsolatban, Zelenszkivel beszélt az Zavaris irodában, ott volt egy elég hektikus piaci reakcióra. Nem volt egy túl kedves beszélgetés.
Nem. Igen, meglátjuk.
Meg ugye Rick Rubio jelezte a magyaroknak, hogy jó lenne, ha nem vétóznának most ez az egész helyzette, viszont ez nem néz ki jól politikai szemszögből, hogyha egy amerikai kormány beleszól egy európai döntési hozatalba.
Uh-huh. Na jó, de hát az mégiscsak egy baráti amerikai kormány, az teljesen
persze,
más.
Itt most
jó, oké. Figyelni fogunk erre, itt már veszélyes vizekre elvesztünk. Trump elnök úr egyébként is elmondta, hogy a helyzet rossz Ukrajnában, nagyon rossz Ukrajnában, és nagyon rossz Oroszországban, és megpróbáljuk ezt peace-szel megoldani. Úgyhogy...
Jó.
Reménykedünk.
Így van. Oké, köszönjük szépen a beszámolódat, jó kereskedést, jó munkát nektek.
Szia.
Kedves Hugo üzletkötő mondta el, hogy milyen remek hangulatban zajlik a kereskedés az európai és a hazai börzéken, erősödik a forint, helye húja van.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Nem volt véletlen az előző zene, természetesen sok mindenki felismerte.
Hát véletlen nem hoz össze ilyen zenét.
Úgy, nem a zeneszerző szempontjából, hanem az, hogy mi lejátszottuk, igen, hiszen a kultikus Her című film és musical világhírű dallamai Magyarországon először csendülnek fel eredeti nyelven egy olyan egyedülálló látványos koncertshow keretében április 17-én az MVM Domban, amilyen még nem volt, és hogy erről kicsit jobban és bővenben beszéljünk, itt van velünk Ferenci György, Máté Péter Díjas, magyar szájharmonika művész, énekes, segédűs, gitáros, basszusgitáros, zenész ember. Zenész ember, érdemes művész. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt!
Hát így beleborzongtunk ebbe.
Hát én is. Ez különösen így reggel, azért ezzel ébredni szinte tudod, jó érzés.
Oké, hogy alakult ez a Her Show, ami még nem volt Magyarországon?
Mit kell róla tudnunk?
A Dudaévék meghívtak a kislányomat meg engem, hogy jöjjünk énekelni. A kislányom énekli a Frank Nielst, én meg az Ódanát is. És most volt az első próba, és bitang a zenekar. Uh-huh. Olyan basszusgitározás van, meg olyan mindenezés van. Ennek ez a lényege. Ez egy elképesztően felszabadult Woodstocki hangulatú muzsikálás. Én, aki engem ismer, az tudja, hogy nem vagyok annyira slágercentrikus, de ennek a lemeznek minden egyes dala belém éget. És az előbb tudod, ahogy beszéltünk, igen, hogy gyerekkorunkban nem tudtunk angolul, és kamu angollal az egész lemez végig mondta, how many amant, és rohangáltunk a telepen, mint a veszettegerek. Hú, de jó volt, imádom ezt a zenét. Ez a basszusgitározás az életem egyik meghatározó zenei behatása.
Hát ugye sok mindenkihez a film jutott el, és nem volt olyan szerencsés, hogy színpadon lássa valamelyik produkciót.
Hát vagy nagyon szerencsés volt. Igen. Mert tudod, a film az,
igen,
király.
Aha. Abszolút, így van, király. Igen. Tehát azt nagyon összerakták, és az összes, a bakelita, ahogy te mondtad, vagy a soundtrack, hogyha az ember berakja, akkor biztos sokan vannak, mint én, hogy én akkor végighallgatom. Tudom, hogy mi jön, tudom a következőt, ja, mindegyiknek bejön a hangulata. Ezt próbáljátok meg nagyban az MVM Domban?
Én még nem látom ezt, én az egész folyamatot nem látom át, viszont látom az évnek előadását, már én tudom, hogy mennyire profi. Biztos, hogy valami olyasmit talál ki, ami nagy színpadon hibátlanul meg fog élni, viszont például hallottam a Vitári Sivánt énekelni, uh-huh, meg a Mariant, a Falusi Mariant, és ezt bizton állíthatom, hogy bitang lesz.
Oké, mondjuk egy pár nevet. Tehát, hogy Berecki Zoltán, Falusi Mariana, ahogy említetted, Szenadagadu, Vitári Siván, Veréb Tamás, Urbányi Zóra, Márkus Luca, Ferenci György, Ferenci Bora, Ekanem Bálint. Tehát ezért egy elég komoly névsor van, és ugye itt van a zenekar, amit mondtál, a Subtones fonogramdíjas zenekar. Ők adják alá.
Bizony, szintén az ország egyik legjobb ritmus szekciója. És ez kell is ide, nagyon kell. Mondom, most volt az első próba, és amikor megérkeztem, és elkezdtem hallgatni, hogy muzsikál a zenekar, én nekem annyira megjött a kedvem, mert angolul kell énekelni, én már 25 éve nem éneklek angolul. Beszélek angolul jól, meg mit tudom én, de nem akarok angolul énekelni, ez viszont igen, úgyhogy most éppen ott tartok, hogy szavanként megyek végig az Ódanának a szövegén, és hát egyrészt ugye értelmezni, másrészt meg megtanulni, aztán utána megint elkezdeni úgy hallgatni, hogy belazuljon az egész, szóval nekem is éjjel-nappal ezen az egy dalon fogok dolgozni folyamatosan. Nagyon jó cucc ez.
Jó, kérdés az, hogy mi az, ami szerinted ezt, mikor volt, 62-es a Her?
Nem tudom. 67-es,
ezt azért átrepíteni ezen a elmúlt 50 éven.
Hát a film. Szerintem a film miatt van. Uh-huh. És amiatt, hogy a rendszerváltó generációnak, vagyis nekünk ez mit jelentett a gyerekkorunkban, mekkora nagy forradalmat jelentett ez, és hogy mennyire beleestünk. Szóval el akartuk hinni mi a rendszerváltás után, hogy amiben a Jimi Hendrixék gondolkodtak, az valódi, és el is hittük elég rendesen, úgyhogy a gyerekeinket is így neveltük, és ez a titka a folytonosságnak, hogy majdnem minden családban a Hert azért hallgatják az emberek a mai napig. Tehát most lehet, hogy nem az, hogy leülnek a bakelit lemezjátszó elé egy szivarral és egy konyakkal, vagy valami. tudod, nem ilyen szofisztikált módon, de most ezeken a nagyon megosztó tartalmakon is hozzáférhet, és hú, apa, tegyük már be a hert, és akkor már megy is.
Igen. Szóval ugye ez nem musical lesz, ez egy koncertshow.
Igen, így
tehát itt a dalok elő lesznek adva, de milyen körítéssel, nyilván komolyabb színpadi látványelemek azért jönnek hozzá.
Fogalmam sincs, de biztos, hogy igen, mert mondom, azért egyszerűen nem tartok még ott a folyamat megértésében, viszont az Évit nagyon, nagyon, nagyon tisztelem, ő vérprofi.
Aha, tehát a garancia rá, hogy persze, azért lesz
az biztos, látni tuti, is, meg is. Vérprofi, meg azért csavargat is. Uh-huh. Ő, szóval elég rendesen megcsavarja a gondolatokat, úgyhogy biztos, hogy süt főzt takarít a produkció. Én a zenei részére már most azt tudom mondani, hogy hála jó Istennek, hogy benne vagyok. Uh-huh. Ilyen zenekarral, ilyen dalokat muzsikálni, szóval nem ilyen reklámduma.
Na, persze, nyilván.
Mindegy, valamennyire ismertek, tudjátok, hogy én, ha szeretek egy zenét, akkor azt nagyon szeretem.
Az tök érdekes, amit mondtál, hogy rendszerváltáskor, és újra előjött ez az egész életérzés, akkor jött meg nekünk a szabadság érzése, ami ugye egybecsengett azzal az üzenettel, amit 67-ben megfogalmaztak ők. Egy csomó olyan dolog volt benne, ami teljesen idegen volt nekünk akkor. Ez a hosszú hajasdi, ugye már persze, kezdjük a herrel, persze, az, hogy multikulti minden, igen, a trapéznak a szabadság, így van, a könnyű drogok, a háború ellenesség, minden. Szóval, hogy ez
háború
hozta.
Ellenesség, és az, hogy éles eredeti háború is megérintheti az embert.
Igen.
Az is azért igen, egy jelenlegi kemény és erős.
Annak ellenére, hogy 56 azért nem volt olyan sokkal igen. régebben akkor, tehát a szüleink generációja azért azt átélte.
Igen.
Valószínűleg ezért is nem csapták le a fejünket egy takarítóruddal, mert nem, pontosan látták, hogy jó, amiért megmozdulunk, az erkölcsileg helyes.
Igen.
És utána ugye a rendszerváltáskor ezt már szabad volt csinálni, és akkor ez a generáció akkor volt 20-21-22 uh-huh. éves, és adtunk is neki gyönyörű szépen, valóban ezt a saját kis magyar Woodstockunkat szépen felépítettük, uh-huh. akkor tartotta is magát, amíg meg nem épült a kereskedelmi kapitalista társadalom. Igen,
igen. Te választottad a számot, vagy neked lett adva, hogy kaptad a Donnát?
Szerencsére nem nekem lett válaszolva, hanem meg lett kérdezve, hogy mit szólnék hozzá. Aha. Tehát ez nagyon jó, mert alkalmatlan vagyok az utasítások végrehajtására.
Oké, okay. De hogyha nem előadni kéne, meg elénekelni, akkor melyik a lemezen a kedvenced? Van-e olyan?
Hát az összes a kedvencem. Viszont hát nyilván When the Moon, hát persze, ki ne énekelnéd. Mr. Spigot.
Akkor egy óriási lelkesedéssel vágtok bele ebbe. A Duda Éva társulat ugye erre az alkalomra megálmodott koreográfiával és az MVM Domban, és hát akkor gondolom olyan buli lesz, mint amilyen lelkesedés most átjött belőled.
Valószínűleg azért, mert amikor beléptem a stúdióhelyiségbe, akkor ott volt az egész díszes társaság, majdnem az összes énekes ott volt, és aha. mindenki ugyanezt, mindenkinek az arcán ugyanezt láttam. És annyi felől érkezünk meg ebbe a produkcióba, hogy ez nagyon ritkán szokott így lenni, hogy ennyire passzol rögtön emberileg a brigád. És mind a zenekar kontra énekesek, mind az énekesek kontra énekesek, tudod, azért mert zsákból, ha vagyunk ilyenkor, vigyél be egy terembe 20 szólistát, és az összes kísérletet le tudod játszani. Ami,
az biztos.
Tudod, és itt meg nagyon jó működik minden. Mindenki szeret mindenkit. Hála jó Istennek, ez tök jó.
Hát figyelj, izgalmas.
És azt látom ebből egyelőre, hogy egy lesz. Most április.
Én úgy vagyok fel, egy legyen meg jól, úgy, hogy jó, tele van az MVM Dom. Még sosem muzsikáltam, ott tök jó lenne kipróbálni. Milyen aztán, aha. ha jó Isten ad többet, akkor azt hálat elcívvel elfogadjuk, de nem vagyunk kapzsik.
Nagyon szépen köszönjük, hogy kicsit így szépen. Átadtál ebből a lelkesedésből. Április 17, tehát a HER, kultikus HER előadás és az MVM Dom, ezeket a kell keresni, ezek a keresőszók, rengeteg izgalmas előadó és együttes, akivel mi beszélgettünk, Ferenczi Gyuri, érdemes művész, szájharmonikás, hegedűs, gitáros, zenész.
Bla, bla, bla.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, jó reggelt mindenkinek.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Ennyi volt a Millás reggeli mára. Köszönjük szépen a figyelmet.
Holnap lesz majd egy másik fél héttől. Hallgassatok akkor is minket, meg persze utánunk is lesznek jó programok. Most rögtön utánunk Schmidt Andi mond híreket, de természetesen jó sok zene, és mindenféle beszélgetős műsor itt a Rádió Cafén. Maradjatok velünk, és csatlakozzatok hozzánk holnap is.
Így van, köszi szépen, szép
sziasztok.
Napot, sziasztok.
Véget ért a mese mára. zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.